Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, ma délután rögzítettük a beszélgetést. Kezdjük talán a népszámlálással, hiszen az elmúlt néhány évben talán a Statisztikai Hivatalnak ez volt a legnagyobb visszhangot kapott nyilvános akciója, ugye azt lehet tudni, hogy egyelőre előzetes adatok vannak. Miért?
Első előzetes adatok vannak, olyannyira előzetesek. Azért vannak előzetes adatok, mert ugye a végleges adatok akkor tudnak összeállni, amikor az összes kérdőívet lerögzítettük, az összes kérdőívet feldolgoztuk, ez egy elég hosszú folyamat, általában egy évet vesz igénybe az adatgyűjtéstől kezdődően. Ez sajnos hát ugye még nincs vége ennek az egyéves időszaknak, viszont nyilvánvalóan a hivatal is szeretné a kíváncsiságot kielégíteni, tehát amit lehetett, azt összeírás szervezési információk alapján összeállítottuk, így a népességszámot valószínűleg nagyon viszonylag pontos becsléssel meg tudtuk már állapítani, ez szerint 9.982.000 körül van Magyarország népessége, vagyis hát a 10 milliós úgynevezett lélektani határ alatt van. Azt is tudjuk, hogy hányan születtek, hányan haltak meg ebben az időszakban, tehát az elmúlt népszámlálás óta eltelt időszakban. Így azt is meg tudjuk mondani, hogy a 387 ezer lett volna a csökkenés, ez alatt a 10,5 év alatt, viszont a vándorlás pozitív egyenlege, tehát az, hogy többen jönnek be az országba, mint hányan kimennek, ez mérsékelte a csökkenést, és így csak 171 ezerrel csökkent az ország lakossága, magyar és nem magyar állampolgárok együtt a 10 év alatt, 10,5 év alatt az előző népszámlálás óta. A népszámlálás, ugye, ahogy ön is említette, ez valóban egy óriási feladata, sok éves feladata minden statisztikai hivatalnak. Ő maga az előkészítés is több évig tart.
Mikor népszámlálás kezdődött ennek a népszámlálásnak az előkészítése?
Nagyjából 2006 körül kezdődött azzal, hogy előzetes konzultációk voltak a különböző érintettekkel, főleg természetesen az adatok legfőbb felhasználóival, kormányzati szervekkel, kutatóintézetekkel. Aztán azokkal az érintettekkel, akik részben felhasználók, részben pedig, ha úgy tetszik, közreműködő ilyen népszámlálásnak nemzetiségi szervezetek képviselőivel, különböző a fogyatékos szervezetek képviselőivel, tehát azok, akik olyan érdekvédelmi vagy egyéb hasonló típusú tevékenységet folytatnak, amelyben nagyon nagy szükségük van azokra az adatokra, amik a népszámlálásból előállnak. Ugyanakkor a népszámlálás népszerűsítésében, propagálásában is segítségünkre is voltak a 2011-es népszámlálás idején, azzal, hogy a tagságuk, vagy hát az általuk képviselt emberek, személyek körében is hát javasolta a népszámlálási adatoknak, ugye a nem kötelezően kitöltendő adatoknak is a kitöltését, elmondta, hogy ez miért fontos a különböző egyház azoknak, stb. A képviselői is ugye ezt népszerűsítették, tehát ilyen értelemben egy nagyon hosszú előkészítő időszak van, természetesen mindig a vége fele a legintenzívebb ez az előkészítő időszak.
Na de csak ők egyébként kérhettek, tehát ugye ahogy ön is mondta, nyilván vannak kötelező jellegű adatok, amelyeket nyilvánvalóan minden népszámláláskor kötelező felvenni. Azt, hogy a nem kötelező információ körébe mit kérdezzenek a biztosok, vagy mi kerüljön be, ez gyakorlatilag ezeknek a szervezeteknek, kormányzati szerveknek, hivataloknak a kérései, igényei alapján áll össze?
Hát tulajdonképpen ugye a kötelező és nem kötelező, az kétféle módon is kötelező vagy nem kötelező. Az egyik a Európai Uniós kötelezettség. Ugye ez volt az első olyan népszámlálás, amit nem csak, hogy mi, mint Európai Uniós tagország hajtottunk végre, és így módon az Európai Uniós szabályok ugye minden tagországra kötelezőek, de ez volt az első olyan népszámlálás a világtörténelemben, ha úgy tetszik, amire az Európai Unió kötelező jogszabályokat is megalkotott. A tartalomra, a különböző technikai részletekre nézve is. Tehát ilyen értelemben volt a népszámlálásnak egy kötelező magja, amit az Európai Uniós kötelezettségek miatt
valamennyi
tagországban meg kellett kérdezni, és amelyeknek az adatait nagyon részletesen amúgy is meg is kell küldeni majd az Európai Uniónak. És van egy nemzeti sajátosságokat tükröző része, ami részben függ attól, hogy a nemzeti felhasználók, tehát az adott ország felhasználóinak mik az igényei. ami nyilván azzal függ össze, hogy az ország sajátosságai, mik a súlyponti kérdések, népesedési kérdésekben, a népesség életkörülményei tekintetében az adott országban. Van, ahol a lakáskörülményeket kicsit részletesebben kérdezik, van, ahol nem. Van, ahol mondjuk, hogy részletekbe menjek, van, ahol a fűtést egyáltalán nem is kérdezik, mert mondjuk az ország adottságai olyanok, hogy Cipruson nem biztos, hogy nagyon
ez
fontos.
Ez egy fontos kérdés.
Így van. Így van. Vannak olyan kérdések, mondjuk például a nemzetiségi kérdések, amik a több nemzetiségi országokban hagyományosan fontos kérdések, de van, ahol ezt egyáltalán nem kérdezik. Magyarországon a nemzetiség egyébként, ugye ez a 15. népszámlálás volt az 1869-es óta, az volt az első. Magyarországon mindig fontos volt a nemzetiség, ugye több nemzetiségű ország volt mindig Magyarország, tehát nálunk ez hagyományosan mindig kérdése volt, nemzetiség és vagy az anyanyelv kérdése. A vallás kérdése nagyon sok országban fontos, szintén sok országban kérdezik, nálunk is hagyományosan mindig népszámlálási kérdés volt 49-ig, aztán 2001-től újra. Tehát vannak ilyen kérdések, amik az ország sajátosságaiból adódnak, mondjuk így. És aztán van egy másik technikai megközelítése a dolognak, hogy a Magyarországon az adatvédelmi szabályok miatt, az adatvédelmi törvény és az adatvédelmi szabályok miatt a kérdések egy részét csak önkéntes alapon lehetett feltenni. Ezért a népszámlálási törvény rögzítette, hogy ezeket a kérdéseket a népszámlálás tartalmazni fogja, de ezeket csak önkéntes válaszadással. Tehát a népszámláló biztosnak kötelező volt megkérdezni, de a válaszadó eldönthette, hogy akar-e válaszolni arra a kérdésre, vagy nem. Ilyen a nemzetiség, az anyanyelv, a fogyatékosság, egészségi állapot és a vallás. Ezek voltak azok a kérdések, amelyekre a válaszadó önként dönthetett, hogy akar-e válaszolni. Az összes többire viszont kötelező volt a válaszadás is.
Egyébként ezekkel az önkéntes kérdésekkel mennyire éltek a válaszadók?
Hát ugye még nincsenek pontos adataink. A 2001-es népszámlálásnál hasonló volt a konstrukció, úgyhogy azt tudom mondani, ott a válaszadók döntő többsége válaszolt ezekre a kérdésekre. Tehát érdekes módon, amit az adatvédelmi törvény érzékeny kérdésnek tekint, azt a válaszadók többsége nem tekinti érzékeny kérdésnek. Ezzel szemben olyan kérdéseket, amik a népszámlálásban szintén szokásosak, és az adatvédelmi törvény viszont nem védi külön őket, külön témakörökként őket, azokat néha nehezebb volt.
Például mi volt ilyen?
Például érdekes módon az, hogy kinek hány gyereke született. Ezt kérdezzük férfiaktól is, nőktől is. És valamilyen módon az volt a tapasztalat, hogy ezt bizony néha nem olyan könnyen tudják meg, nem olyan szívesen mondják meg. Vagy hogy hány házassága volt korábban, vagy hát a mostanival együtt, vagy korábban, hát ugye a kérdésfeltevés módja az változó. De ez is olyan kérdés volt, amit egy kicsit érzékenyemnek tekintettek az emberek, és például azt, hogy mi a vallása, azt az emberek 10%-a döntött úgy, hogy nem válaszol erre a kérdésre, ami hát azért végülis az egy 90%-os válaszadási arányt jelent, és a többi úgynevezett érzékeny kérdésre, nemzetiségre, anyanyelvre még többen válaszoltak, tehát nem okozott problémát a válaszadóknak.
Egyébként most mi történik az ívekkel? Tehát mi az, ami most népszámlálás ügyében folyik?
Most a népszámlálás ott tart, hogy megtörtént az úgynevezett laprevízió nevű valami, ami azt jelenti, hogy a KSH szakértői, illetve hát a KSH környékén levő szakértők, mert sok emberről van szó, messze nem lehetett volna ezt KSH-s munkatársakkal biztosítani. A KSH szakértői átnézték az összes kérdőívet, hiszen nagyon sok önkitöltős kérdőív volt, ami azt jelenti, hogy a válaszadó saját maga papíron töltötte ki a kérdőíveket. Ezeket azért át kellett nézni, mert nyilván nem volt olyan szakmai segítség, hogy biztosan jó helyre használható módon töltötte ki a válaszokat. Ezeket át kellett nézni, minőségi szempontból át kellett nézni az egészet, nincsenek-e szakadások, gyűrődések, nem tudom én, tehát ilyen technikai problémák a kérdőívekkel. Tehát ez a laprevíziós időszak volt. Ugyanakkor akik a laprevíziót végezték, azok csináltak egy úgynevezett kódolási munkafázist. Ennek az a lényege, hogy a kérdések egy részére szöveges választ adhattak a válaszadók, és ezeket a szöveges válaszokat mi ugye egy kódrendszer segítségével feldolgozhatóvá tettük, számokká alakítottuk. Ezt kellett még megcsinálni, mielőtt a feldolgozás elkezdődik. Ez lezajlott március 31-én, pont határidőre, tehát a terveink szerinti határidőre ezt befejeztük. Ugye ez 15 millió körüli kérdőívnek az áttekintését jelentette. Ezek után kezdődik május 15-én a az adatok rögzítése. Ez egy kicsit elhúzódott ennek a megkezdése, mert ugyan decemberben kijelölte az edukáció non-profit szolgáltató Kft., ha jól emlékszem, ez a pontos neve, a kormány az adatok vagy rögzítésére ezt a szervezetet, de időközben felmerült, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával lenne célszerű elvégezni a feladatot, és ezért még mindenféle jogszabálymódosításokra, illetve költségvetési technikai megoldások kitalálására volt szükség. Ezek most már lezajlottak, úgyhogy ha minden jól megy, akkor május 15-én elindul maga az adatbeviteli folyamat. Ez jelent egy olyan munkafázist, amikor ilyen optikai beolvasó segítségével rögzülnek az adatok, és a közfoglalkoztatottak feladata pedig az, hogy a különböző javítási munkákat végzik, képernyő előtti javítási munkákat, ezek a nem szakértői javítást igénylő munkafázisok, és aztán jön még egy KSH szakértők által végzett javítási munkafázisok, tehát ahol még döntési pontok vannak, ott szakértői szakértelem is kell ahhoz, hogy azokat a döntéseket meghozza valaki, és az is lezajlik. És ha minden jól megy, akkor valamikor a következő év elejére lesznek végleges adataink. Viszont ugye, mint hogy ez nagyon elhúzódott, ez az egész döntéshozatali időszak, ezért úgy döntöttünk mi a KSH-n belül, hogy egy 1%-os mintát veszünk a kérdőívekből, és annak alapján augusztusban, szeptemberben azért egy kicsit több adatot közreadunk, mint amit az első előzetesben, ami még nem a kérdőívek feldolgozásán alapult, hanem ilyen adatszervezési információkon alapuló adat összeállítás volt. Ezért készülünk arra, hogy a minta alapján egy demográfiai jellemzőkre, iskolázottsági jellemzőkre, tehát néhány fontosabb témakörre, amit egy viszonylag kis mintából lehet egyáltalán érvényesen, azt azért tájékoztatjuk a közvéleményt.
Ez nyilván egy nagyon részletkérdés, amit most kérdezni fogok, hogy mi hogyan hitelesítik a bevitt információkat? Ugye itt át kell menniük egy gépen, emberek dolgoznak velük, óhatatlan, hatalmas szám mennyiség adatot kell bevinni, óhatatlan, hogy tévedés történjen, és nyilván ekkora számnál egy egészen pici tévedés is jelenthet komoly tévedést a végénél. Tehát hogyan hitelesítik ezt az egész folyamatot?
Ugye tulajdonképpen azért is csináltuk a kérdőívet olyanra, amilyen, nem tudom, ha emlékszik rá, most nem hoztam sajnos magammal, de ha emlékszik rá, akkor a legtöbb választ azt beixeléssel lehetett bejelölni. Ezt pont azért csináltuk, hogy amennyire, hogy az optikai karakterfelismerésen alapuló feldolgozást elősegítsük, tudnélik, az optikai karakterfelismerés az a beixelt, tehát az ilyen könnyen markerekkel jelölhető válaszok esetében gyakorlatilag 100%-os biztonságú. Annyira fejlettek jók már ezek a rendszerek, hogy ott szinte nincsen hiba. A szám karakterek felismerésénél szintén nagyon, nagyon jó, tehát ilyen 98% körüli biztonságú. Viszont ezek a rendszerek azt is tudják, hogy jelöljék azt, ahol a rendszer maga bizonytalan abban, hogy most mit látott, tehát hogy mondjuk egy nem jól zárt nullás, vagy egy hatos. És ha bizonytalan, akkor nem véglegesíti, hanem küldi a javítófázisba, és ott a képernyőn éppen a közfoglalkoztatott munkatársak meg tudják nézni a képét a kérdőívnek, és abból el tudják dönteni. Ha pedig nem tudják eldönteni, még mindig mehet tovább a szakértői javításra, mert ott meg a kérdőív kontextusában tudják megpróbálni értelmezni mondjuk a születési idő és az iskolai végzettség, vagy a születési idő és a, mit tudom én, egyéb olyan információk alapján, ami a kérdőíven szerepel, hogy mi a reális szám ahhoz képest, mint amit a gép most nem biztosan ismertve. Na, valamekkora hiba hát azért előfordulhat, de ugye, hogyha ezt figyelembe veszük, nagyon pici a hiba lehetősége.
Egyébként ugye az viszonylag nagy visszhangot kapott, vagy nagy hangsúlyt kapott a népszámlálás előtt is, közben is folyamatosan, amikor önök megszólaltak ez ügyben, akkor ezt mindig hangsúlyozták, ugye, hogy a kötelező információkat kötelező megadni. Lehet már azt tudni, vagy legalábbis lehet már azt becsülni, hogy mennyien tagadták meg mégis az adatközlés?
Ezt nem tudnánk most még így megmondani, mert ugye nem láttuk még úgy a kérdőíveket, hogy ezt meg tudjuk állapítani. Azt tudjuk, hogy az internetes válaszadás alapján, ha az jó minta lenne, de ugye ez nem reprezentatív minta, akik interneten válaszoltak a kérdésekre, az internetes válaszolók kicsit nagyobb arányban nem adtak választ, mint 2001-ben. Tehát, hogy kicsit nőtt a válasz nem adók aránya, viszont nem tudjuk még, hogy a nem interneteseknél milyen, és könnyen lehet, hogy az kiegyenlíti.
Egyébként ugye azt mondta, hogy vannak olyan információk, amelyeket az Európai Unió tett kötelezővé, tehát hogy meg kell őket kérdezni. Vannak olyan adatok, olyan adatcsoportok, amelyeket most először rögzített a KSH népszámlálás során? Vagy gyakorlatilag mindegyiknek van valamilyen történelmi előzménye?
Nincsen, mindegyiknek van történelmi előzménye, tehát nem tudok olyanról. Talán mondjuk az egészségi állapot az olyan, de az egy minimális kérdés volt, hogy van önnek olyan tartós egészségkárosodása, ami akadályozza a napi életben. Tehát ezt a kérdést eddig még nem tettük fel, eddig egészségi állapotra utaló kérdés egyedül a fogyatékosság volt, ami azért mégse egy igazi egészségi állapot kérdés. Talán ez az egyetlen, viszont ez sem az Európai Unió javaslatára tettük, vagy akár jogszabálya alapján tettük be, hanem több ország gyakorlatában azt láttuk, hogy ez egy könnyen megválaszolható kérdés, és nagyon hasznos aztán később, amikor a egészségi ellátórendszerek tervezésére gondolnak, illetőleg amikor azoknak az embereknek a támogatására, szükséges infrastruktúra kialakítására készülnek, akik tartós egészségkárosodás miatt esetleg segítségre szorulnak. Tudik a népszámlálás alapján ezt nagyon jól lehet területileg szétszórva megállapítani, hogy hány olyan ember, és milyen egyéb paraméterekkel rendelkező, tehát hogy ezek idősek, vagy nem annyira idősek, vagy egyedül élők, vagy nem egyedül élők, tehát hogy a tényleges segítségnyújtásra való igény az hol merül fel.
Ugye az előzetes adatok alapján ő már itt a beszélgetésünk legelején elmondott néhány fontos számot, leginkább ugyanarra, hogy mennyien vagyunk, és hogy hogyan alakult a népességnek a száma, és milyen tényezők mozgatták ezt, de egyébként az előzetes adatok alapján van-e olyan trend, amelyik mondjuk, ha nem is meglepőnek, de mindenképpen érdekesnek tűnik, és mindenképpen érdemes tovább elemezni, tehát látnak-e már ilyen dolgokat, ami esetleg nem várt eredményt mutatott?
Tulajdonképpen olyan értelemben nem várt, hogy figyelhettünk volna rá eddig mi is, meg a különböző adatfelhasználók is, de valahogy ez nem nyert elég figyelmet, hogy például Békés megyében 9-nél több százalékkal csökkent a népesség. Ezt láttuk a korábbi adatokból is, tehát a folyamatos népesedés statisztikából is kiderül, de ugye most, hogy így kézbe kerültek így konkrétan, és bemutattuk térképen a egyes megyék népességének az alakulását, akkor döbbentünk rá mi is, hogy itt valamit érdekes dolog van. Tehát az, hogy megyénként eltérő a népesség csökkenés, és mondjuk Pest megyének növekedett a népessége, ezt azért úgy sejtettük, mert hát Pest megyéről meg tudtuk eddig is, hogy ugye részben a Budapestről kivándorlók, részben más megyékből Pest megyébe vándorlók azért növelik az ország, a megye népességét. De az, hogy vannak olyan megyék, ahol 7-8-9%-kal csökkent a népesség, az egy figyelemfelre méltó dolog, tehát ezt érdemes megnézni ennek a pontosabb okait, a részleteit, nyilván majd a népszámlálási adatok alapján azt is, hogy milyen népességcsoportokat érint, inkább életkor szerint, iskolai végzettség szerint, stb. Tehát ez egy váratlan és mondjuk érdekes dolog.
Többi kérdés alapján, tehát például az egészségi állapottal összefüggésben, vagy mondjuk a gazdasági helyzettel, a megélhetéssel, jövedelmi viszonyokkal kapcsolatosan, van esetleg ilyen dolog, ami akár a válság miatt, vagy akár bármilyen más közelmúltbeli változás miatt esetleg érdekes lehet, és felhívhatja akár egy ilyen jellegű változásra figyelmet?
Hát a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések azok egy nagyon részletes területi bontást fognak adni, ami nagyon fontos ugye a munkaerőpiac szempontjából. Az országos számokat, az országos tendenciákat látjuk, hiszen a folyamatos munkaerőfelmérésből ezt jól lehet látni, viszont annak pont ugye azáltal, hogy egy viszonylag kis minta, nem kicsi, de azért területi részletezésre mégsem alkalmas minta. Ezáltal abból inkább csak az országos tendenciákat látjuk. Ehhez képest a népszámlálás arra nagyon-nagyon kiváló lesz, hogy ezt akár település részszinten, tehát még csak nem is csak település, hanem annál mélyebbi szinten lehet majd nyomon követni, hogy hol vannak a krízis helyzetek munkaerő piaci részvétel szempontjából, illetve megint csak azt, hogy melyik népességcsoportokat érinti leginkább. Tehát tudjuk azokat a mondjuk úgy, hogy sztereotípiának is mondható, vagy legalábbis nagyon köztudott tényeket, hogy az alacsony végzettségűek, a kis településeken élők, tehát hogy vannak olyan tényezők, amik nehezebbé teszik egyes csoportoknak a munkaerőpiaci megjelenését, de hogyha ezt tudjuk egészen részletesen területi bontásban, akkor lehet olyan igazán jó foglalkoztatáspolitikai eszközöket is hozzárendelni, hogy a helyben felmerülő súlyos munkaerőpiaci hiányokat, feszültségeket, tehát a foglalkoztatást, alacsony foglalkoztatást, hogy lehet javítani. És erre lehet akkor típusokat is kidolgozni, hogyha lehet látni, hogy az ország különböző részeiben hasonló adottságú térségekben például mik lehetnek azok a különbségek, amik mégiscsak kedvezőbbé teszik, vagy kedvezőtlenebbé teszik a munkaerőpiaci helyzetet.
Amikor itt a népszámlálás előkészítéséről beszéltünk, akkor ugye szó volt azokról a kormányzati hivatalokról, vagy civil szervezetekről, érdekvédelmi szervezetekről, amelyek esetleg részt vettek, vagy egyházakról, amelyek részt vettek az előkészítésben. Ők a végleges feldolgozás után kapják meg az adatokat, és megkapják azokat, amelyeket mondjuk ők kifejezetten kértek, vagy amelyek mondjuk őket érintik, az ő működésüket érintik?
Mindenki megkapja, tehát a statisztikai hivatalnak az a, hogy mondjam, az európai statisztikai rendszerrel konform alapelve, de hát ez egy régi alapelv, hogy mindenki minden adathoz hozzájut. Az nem kérdés, minden adatunk nyilvános, tehát mindenki minden adathoz hozzájut, mindaddig, ameddig ez adatvédelmi korlátokban nem ütközik, tehát ugye a népszámlálási törvény is, a statisztikai törvény is, az adatvédelmi szabályok mind azt írják elő, hogy az adatszolgáltatóval kapcsolatba hozható adat az nem kerülhet nyilvánosságra, az nem adható át senkinek, de azon az agregáltsági szinten, ahol már gyakorlatilag kizárható az adatszolgáltató azonosítása, azon az agregáltsági szinten hozzáférhet bárki az adatokhoz. Itt ugye tervezünk különböző, tehát a hagyományos kiadványokat is tervezünk, amik a népszámlálásnál mindig vannak, amik rengeteg táblát és némi szöveges értelmezést tartalmaznak, de ugye most már a technika fejlődésével most már az internetes megjelenés még gyakoribb lesz, és adatbázis megjelenés is. Részben grafikus ábrázolások részletesen adatbázisszerűen, és részben pedig adathalmazoknak a hozzáférhetővé tétele. Itt még a teljes részleteket még dolgozzuk ki a felhasználókkal, éppen most tervezzük egy népszámlálási felhasználási fórum létrehozását, ahol a legfontosabb népszámlálási adatok legfontosabb felhasználóival próbálunk meg olyan döntésekre jutni, hogy mi a célszerű, hogy hasznosítható nekik leginkább, milyen hozzáférési módok azok, amik leginkább megfelelőek nekik.
A feldolgozás is szinkronban megy az Európai Unió többi tagjával, tehát nagyjából mindenki most itt tart?
Hát ugye különböző az Európai Uniós jogszabály azt írta elő, hogy 2011-ben kell végrehajtani a népszámlálás, volt, aki már januárban talán nem, de februárban végrehajtotta,
tehát,
és volt, aki, igen, és volt, aki decemberben. Alapvetően azt gondolom, hogy az nagyjából egy éves, hát most Magyarország esetében ez azért egy kicsit több lesz, mert itt a döntések egy kicsit elhúzódtak, de mondjuk azáltal, hogy egy 2011 október végéig tartó népszámlálási összeírási időszak után 2013 mondjuk úgy első negyedévében, azért még a pontos dátumot nem tudnám így megmondani, de mondjuk első negyedévében lesznek adatok, ez nem egy extravagánsan hosszú időszak, de hát azért szerettük volna, hogyha ennél rövidebb, tehát a mi eredeti terveink szerint ezt 2012 negyedik negyedévében valamikor nyilvánosságra tudtuk volna hozni a végleges adatokat.
Lukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is!